a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, azért könyörögtünk, és úgy énekeltük, hogy Isten élő lelke jöjj, hogy valóban arra van szükségünk, hogy a te lelked megnyerjen magának bennünket. Kérünk azért, hogy lelked elevenítsen meg minden egyes szót, elevenítsen meg a mi szívünket, életünket, tedd érthetővé számunkra az igének az üzenetét, és adurunk, hogy az ige jó földbe hújjon, ne útfélre, ne kövek közé, sziklás talajba, hanem jó földbe, ahol megfogalva, szárba szökkenve termést hoz, hogy az életünk mindennapjain látszódhassék, hogy mi téged hallgatunk, és hogy közösségbe, gyülekezetbe járunk. Urunk, add, hogy ne hozzunk szégyent a te nevedre, hanem szelidítsd a mi szívünket, és taníts bennünket utadon való járásra. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 41. verstől az 52. versig a következőképpen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett Jézus, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre, mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik, anyja mindezeket a szavakat pedig megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, drága testvérek, ahogy említettem az elején, keresztelés vasárnapján lehetünk együtt, már hagyományá vált, hosszú évek hagyománya, hogy minden év január 2. vasárnapján meghívjuk az előző évben keresztelt gyermekek családját, felnőtteket, hogy megerősítsük a gyülekezetben tett fogadalmukat. És szeretnénk segíteni őket a gyülekezet életébe való bekapcsolódásba, és szeretnénk őket bátorítani, hogy a keresztelésben elhangzott kérdések és az arra adott válaszok ne csupán formalitás legyen. Ne csupán formalitás legyen, hogy gondolják komolyan azt, amit mondanak. hogy kellő komolysággal is, Isten előttet felelősséggel érezzék annak súlyát, amit mondtak és vállaltak. És amikor elhangzottak ezek a kérdések, hogy hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, menjünk vissza, földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, Urunkban, hisztek a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat, és erre válaszolnak, hogy hiszünk, vagy a másik kérdés, hogy akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljenek, ezzel Isten gyermek és Krisztus egyházának tagjai legyenek, hogy akarjátok, akkor azt válaszolták, hogy akarjuk. És a harmadik kérdés, hogy vállaljátok, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztén növekedésre, és azt válaszolták mindannyian, hogy vállaljuk, akkor a gyülekezet közösségébe és az Isten színe előtt tett szülők, keresztszülők egy számon kérhető fogadalmat tettek. Egy számon kérhető fogadalmat. Hogy hiszünk, hogy akarjuk, hogy vállaljuk. És az a három kulcs szó az, ami fontossá kell, hogy váljon. A szülőknek, a keresztszülőknek, és amikor azt mondták, hogy hiszünk, akarjuk, vállaljuk, akkor, és még előtt bárki félreértené, nem mi kérjük számon, drága testvérek, nem mi kérjük számon. És távol álljon tőlünk, hogy azt éreztessük, hogy itt a gyülekezet számon kéri ezeket a szülőket, keresztszülőket. Távol álljon tőlünk, Isten fogja majd számon kérni, hogy hozzám szerettétek-e a gyermekeiteket, hogy megismertettétek-e a gyermeketeket velem, az én népem, az én nyájam tagjává tettétek-e a gyermekeket, hogy megtettek-e mindent, hogy megismerjenek engem. Ezek az igazán kulcsfontosságú kérdések. És amikor a szülők azt mondják, meg a keresztszülők azt mondják, hogy hiszek, hogy akarom, hogy vállalom, akkor tulajdonképpen erre tettek fogadalmat, hogy szeretnénk megismertetni a gyermekemkel, a gyermekeinkkel az Istent. Az Isten előtt tett fogadalmunkat ő számon fogja kérni. Számon fogja kérni. A gyülekezet közössége megteremti a feltételeket és a lehetőségeket, hogy megismerthessék az emberek, a szülők, a keresztszülők, a gyermekek Istent, az ő fiát, Jézus Krisztust, és a közösséghez tudjanak tartozni. Tehát ezt a kettőt el kell választanunk egymástól. Nekünk nem számonkérési feladatunk van. Nekünk az a feladatunk, hogy amit tettek fogadalmat, itt a gyülekezet és az Isten szín előtt, a tett fogadalmat, ezt komolyan tudják venni, és a gyülekezet mindent megtegyen, és hadd bátorítsalak benneteket, ahogy említettem, 8 gyermeket kereszteltünk, és 1 felnőttet. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a gyermekekért. Imádkozzatok. Imádkozzatok a felnőttekért, akik felnőtt korban keresztelkednek és konfirmálkodnak. Imádkozzatok, és bátorítalak benneteket, hogy imádkozzatok őértük. A hiszük az egy személyes hitvallás az Istenben való hitről. Amikor azt mondják, hogy hiszek, akkor ez egy személyes hitvallás. Én mindig szoktam mondani, most én úgy írtam, ahogy az agendánkban van, de amikor keresztelési beszélgetés van, akkor én mindig szoktam mondani a családoknak, hogy ez az egyetlen egy kérdés van, amire egyes szám első személyben kell válaszolni. Mert a másik helyet nem hiszek. Ez egy személyes vallástétel, hogy én hiszek. És megvallom ezt, a hitemet, hogy én hiszek. És ez egy személyes hitvallás. Egy személyes hitvallás az Istenben való hitről. Aztán a másik, hogy akarjuk, ez egy akarati szándék kifejezése a keresztségről. Ezt is el szoktam mondani, amikor keresztelési beszélgetés van, hogy nem mi tettük meg az első lépést, mint egyház a gyermek felé, vagy a család felé. Nem mi kértük, hogy evangélikus legyen. Nem én voltam ott a szülőszobánál, akár apás szülésnél, és ott rimánykodtam a családnak, de jó lenne, ha evangélikus lenne. Nem mi kértük. Ők tették meg az első lépést. A szülők, a keresztszülők, a család tette meg az első lépést. Az egyház felé. És ezt azért fontos elmondani, mert hát jó néhány évvel ezelőtt történt már ez meg, de Akkor még az volt, akkor még nagyon lelkes voltam, legalábbis a feleségem szerint, akkor az volt, hogy ahogy kigyűjtöttem az anyakönyvből minden megkeresztelt gyermeket, 12 évvel korábban megkeresztelt gyermeket, és aztán elmentem a családokhoz, és igen, voltak olyan családok, akik kifejezetten zaklatásnak vették, hogy én most miért zaklatom őket? Majd a gyerek eldönti. És egyre többször ezt a mondatot hallom, és hát annyira lelombozott, hogy én most már nem is csinálom ezt, az az igazság. Nem csinálom. Majd a gyerek eldönti, hogy akar-e konfirmálni, vagy nem akar konfirmálni. És akkor ezt elmondtam annál az ominózus esetnél, elmondtam a családnak, hogy ne haragudjanak, tehát nem én tettem meg az első lépést a gyermek felé, hanem önök tették meg az első lépést az egyház felé. Önök kérték, hogy evangélikus legyen. És amikor föltettük a három kérdést itt az oltár előtt, a keresztelő kancsónál, vagy bent a városban a keresztelő medencénél, önök voltak azok, akik azt mondták, hogy hiszek, hogy akarom, hogy vállalom. És most itt vagyok. Lehet ezt beteljesíteni. Kár, hogy 12 év eltelt. Ott kellett volna lenni a gyülekezetben. Mert azt mondták, hogy vállalom, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodok egy gyermek hívő keresztény növekedéséről. Vagy akkor föltetjük a kérdést. Föltetjük itt a 9 családnak is, komolyan gondoltátok, amit itt mondtatok az oltárt? Komolyan vettétek? Komolyan? Na, ha nem vettétek komolyan, és ne értsétek félre, drága testvérek, nem arról van szó, hogy itt most kemény szavakat szeretnék intézni az emberek felé, de akkor hazudtak. Hát becsapták az Istent. Le akarták tudni, ki akarták pipálni a három kérdésre a választ. Pedig ez egy komoly kérdés. Hát legalább ugyanolyan komoly kérdés ez a három kérdés, mint amikor megkérdezik, hogy szereted-e a melletted álló XY-t? És azt mondják, hogy szeretem. És aztán néhány év múlva nem szereti. Komolyan gondolta? Hát lehet, hogy abban az órában, vagy azokban a napokban, hetekben, esetleg hónapokban, években komolyan, de utána nem vette komolyan. És az Istent be akarjuk csapni. És nem félünk attól, hogy Isten számon fog kérni bennünket. Számon fog kérni, hogy mit fogadtunk az oltár előtt. És az oltár mindig azt szimbolizálja, hogy az Isten jelenlét, Isten jelen van. Az Isten jelenlétét szimbolizálja. Amikor azt mondjuk, hogy gyülekezet és Isten szín előtt, akkor tulajdonképpen a gyülekezet előtt és az oltár előtt. Az oltár testesíti meg az Isten jelenlétét. És az ember, amikor fölteszi ezeket a kérdéseket, akkor nem egyszerűen a gyülekezet a tanúja ennek, hanem az Isten, maga az élő Isten. És ezért vesszük komolyan ezeket a kérdéseket, és ezért vesszük komolyan ezeket a válaszokat. Nem úgy indulunk neki, hogy hát úgy is hazudik. Nem, már nem így indulunk neki. Úgy is hazudik. De remélem nem veszi zokon az anyósom, hogy kiprédikálom. Elég sok jegyes oktatásom volt. Egyszer csak feleségemnek mondta, hogy megyek jegyes oktatásra, és anyósom egyszer csak megszólalkozott nálunk volt, hogy jaj, minek annyi jegyes oktatás, úgyis elválnak. Mondja egyébként egy olyan asszony, aki hát már 40 éve házasságban él, de hát látja a tendenciát.
Több
édesem. Ja, te 44 vagy, bocsánat. Több mint 40 éve, bocsánatot kérek. Legalább figyel a felesége. De nem lehet így nekiindulni, hogy úgyse tartja be, úgyse fog járni. Ugye, nem? Komolyan vesszük. Komolyan vesszük az embereket, és komolyan vesszük azokat a kérdéseket, amelyeket nekik szegezünk. És a kérdés az, hogy ezt komolyan veszi a másik oldal. És ott van a harmadik, hogy vállaljuk. Ez egy Isten előttet vállalás, a gyülekezethez való tartozásról. Ez egy Isten előtti vállalás, hogy én a gyülekezethez tartozom. És ezért hívtunk meg benneteket, kedves szülők, keresztszülők, hogy ezt a közösséghez való tartozást is segítsük, és minden feltételt megteremtsünk, hogy gyermeketeket hitben nevelhessétek. Szülőként, keresztszülőként ti is eljöttök a gyülekezet közösségébe, és itt jobban és jobban megismeritek Jézus Krisztust, követitek őt a mindennapokban, és ezt az Istennel való életet élitek maga a gyermeketek előtt. A gyülekezet közösségében lehet növekedni, lehet erősödni, a hittel kapcsolatos kérdéseinket feltenni, válaszokat keresni, a Jézus Krisztushoz tartozást, az engedelmességet, a követést, az elköteleződést erősíteni. És nekem olyan úgy tetszett ez a kép, olyan kifejező, hogy itt ahogy a bal és a jobb oldali képen is látjuk, vagy a középen lévő ilyen ábrán, hogy ott van két ember. Nem? A bal oldalon látható kép, ott az egyik segíti a növekedést, szimbolizálja, hogy a másik tudjon növekedni, vagy itt jobb oldalon a lépcsőt szépen pakolgatja az egyik, hogy a másik tudjon fölfelé menni, vagy növekedni, és a középsőn pedig, hogy az egyik húzza a másikat. Aztán persze egy közösségben van olyan, hogy nem csak fölfelé húzza, hanem vissza is húzza. Van ilyen is. És talán ezek az ábrák kifejezik azt, hogy egy közösség, hogy egy közösségbe integrálódik be a gyermek, egy közösségbe integrálódhat be a család, a szülő, a keresztülő, a családtagok. És hiszem, és meg vagyok győződve arról, hogy egy közösségben lehet növekedni is. Ha valakik azt gondolják, hogy ilyen elefántcsont toronyban majd megélik a hitüket, az nem az, és az nem olyan. Meg vannak, akik azt mondják, hogy minek járni gyülekezetbe, minek járni templomba. Hát éppen a közösség megtartó ereje miatt. És ha valaki nem érzi jól magát a közösségbe, akkor el kell gondolkodni az illetőnek is. Egyrészt azért, hogy jól akarja érezni magát a közösségben, hogy ez a feladata a közösségnek. De a házasságban sem mindig érezzük magunkat komfortosan. Nem, ezt remélem, lehet, hogy megszólal most a feleségem. De nem mindig, mert ki kell lépni ebből a komfortzónából. Feleségemmel valamelyik nap beszélgettünk, és olyan jól megfogalmazta, hogy a házasság pont az, hogy lemondok magamról. Hogy magamról mondok le, és a másikat előtérbe helyezem. Egy közösségben is magamról le kell mondani, hogy a másik jól érezze magát. Nem lehet mindig csak a önző érdekekkel építeni egy közösséget. És a közösség, persze most értsétek jól, de nem arra hivatott, hogy most jól érezzem magamat, hanem arra hivatott egy gyülekezeti közösség, hogy növekedjek a hitben, hogy megismerjem az Urat. Mert vannak, akik azt mondják, hogy azért nem járnak közösségben, hogy annyi képmutató ül. És ilyenkor el szoktam gondolkodni, hogy milyen jó, hogy ő nem jár, mert akkor egyre kevesebb, nem? Hát ha így gondolkodom, de így nem lehet gondolkodni egy közösségről. Persze, hogy vannak ilyenek is, meg olyanok is. Vannak, akik képmutatók, de hát képmutatók közül én vagyok az első, drága testvérek. Ha meg kell nevezni képmutatót egy gyülekezetbe, akkor magamat akarom először megnevezni. Nem a másikra mutogatni, hogy ő is képmutató, ő is, meg amaz is. Akkor ha ilyent mondok, akkor én vagyok az első. Én vagyok az első, de nem akarok ilyet mondani, mert nem azon gondolkodom, hogy hány képmutató ül ebbe a gyülekezetbe. Mert ha ül, akkor én vagyok az egyik, vagy az első, vagy a legnagyobb képmutató, és lehetne sorolni. De nem így tekintek egy közösségre. Egy közösségre úgy tekintek, ahol lehet növekedni, ahol lehet erősödni, ahol a Krisztus hitemet meg tudom élni. Hogyha valakinek valami hasonló problémával kell szembenéznie, vagy küzd, akkor látom, hogy ő is küzd, én is küzdök. És azt gondolom, hogy a gyülekezet az egy védőháló. Az egy védőháló. Egy olyan közösség, amely olyan emberekből áll, akik az Istenhez való tartozásukat különböző módon élik meg. Nem vagyunk egyformák. Hitben sem vagyunk egyformák. Gondolkodásmódban sem vagyunk egyformák. Na de drága testvérek, hát a gyermekeim, van azért egy generációs különbség közöttünk, a gyermekeink is másképpen látják a világot, mint én. De ettől még egy közösség vagyunk, egy család vagyunk. És nagyon szeretem őket, és ők is szeretnek engem. És lehet, hogy bizonyos dolgokról másképpen gondolkodunk, de attól szeretjük egymást, és a család tagjai vagyunk. És egy közösségben is lehet, hogy nem mindenben egyezünk hit szempontjából. Lehet. de azt gondolom, hogy közelednünk kell, és nekünk ez a zsinór mértékünk, a Szentírás. És ott kell ütköztetnünk a véleménykülönbségünket. A Bibliában, vagy a Biblia szerint. Tehát nem tökéletes ez a közösség. De arra törekszik, hogy a Krisztusnak tetsző életet élje meg a mindennapokban, és a Krisztushoz tartozást a közösségben is megélje. Ez a közösség. És ez az a pont, ahol kapcsolódhatunk a mai evangéliumi történetünkhöz. Egy családról olvashatunk. Egy családról, egy édesanyáról, egy édesapáról és egy fiatal gyermekről. Egy 12 éves gyermekről, meg is van nevezve az életkora. Egy édesanyáról, egy édesapáról és egy fiatal 12 éves gyermekről. Így kezdődik. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Ez nem azt jelenti, még mielőtt valaki félreérteni, hogy évente egyszer mentek gyülekezetbe, ugye? Hát szokták is mondani ilyen viccesen, meg szokták jegyezni, hogy minden másnap megyünk gyülekezetbe, ugye karácsony másnap, meg húsvét másnap. Ezek a szülők minden bizonnyal tartoztak egy zsinagógai közösséghez, de évente, hogy a zsidóknál ez szokás volt, és aki megtehette, az elment, Jeruzsálembe elmentek, a jeruzsálemi közösségbe, hogy a Páska ünnepen részt vegyenek. Életük része volt a zsidó szokás, életük része volt a zsidó hagyomány és a közösség. Nem tiszteletüket tették, nem idegenül mozogtak a szokásokban és a hagyományokban, hanem életük része volt. És hatalmas áldozatot hoztak, mert az otthonuktól Jeruzsálem, ez körülbelül 140 kilométerre feküdt, ahogy láthatjuk is, ez egy mai Google Maps-es térkép. Názáret láthatjuk, hogy Izrael északi területén volt, és hát a Google Maps szerint 138 kilométer távolságra feküdt Názárettől Jeruzsálem. Ez a Google szerint 32 óra gyalog, ami körülbelül a 3-4 napi járóföld. Azért egy komoly áldozat, mert nem az volt, hogy autóba ültek, aztán úgy, hanem 3-4 napon keresztül napi 8-10 órát gyalogoltak. És azért egy fiatalasszony, egy férfi, egy 12 éves gyermek azért ilyen hosszú utat megtenni, az egy áldozat, az egy komoly áldozat. Néha azon gondolkodom, drága testvérek, hogy itt szoktam hallani az idősektől, hogy Kálmánházáról bejártak templomba, a nagy templomba. Szoktam hallani, hogy hömpölygő tömeg ment az úton. Ugye jól idézem itt a testvéreket. Hát drága testvérek, a szomszéd házból nem tudnak ide eljönni. Tehát úgy voltunk, most ezt értsék azért egy picit szimbolikusan, de úgy voltunk, hogyha innen nem mennek a nagy templomba, akkor ide hozzuk az imaházat. Ide építünk egy imaházat. Aztán már annyira elkényelmesedtünk, hogy hiába hoztuk ide az imaházat, ide se jönnek el az emberek. Tehát most minden házhoz építsünk egy imaházat, ugye? Hát teheti fel az ember a kérdést. Ugye? És itt van egy család, aki hatalmas áldozatot hoz, kb. 140 kilométert sétál. Több napon keresztül. Hogy eljuthassanak Názáretből Jeruzsálembe. Aztán azért azt is el kell mondani, hogy abban a korban sok veszélyt rejtett magába az ilyen út. Mert rablóbandák, rablótámadások egy ilyen hosszú út megtételénél nem voltak ritkák. Hát olvashatunk a Bibliában. Jézus mond egy ilyen történetet. Talán emlékszünk is az irgalmas samaritánus példázatára. Hát az az életből vett történet, példa. Rablótámadás, agyonverik, aztán ott mindenki elmegy mellette, ismerik a példázatot. Hát ez volt, ez rendszeres volt, drága testvérek. Rendszeres volt. Az út viszontagságos volt, de a család vállalta, hogy elmegy Jeruzsálembe, mert ez fontos volt nekik. Áldozatot hoztak. Áldozatot hoztak. A közösséghez, a gyülekezethez való tartozás, tudjátok, drága testvérek, áldozattal jár. Áldozattal jár. Az, hogy valaki ez a gyülekezethez akar tartozni, ez áldozattal jár. Áldozat nélkül, lemondás nélkül nem lehet közösséget építeni. és nem lehet közösséghez tartozni. Hadd mondjam el. Nekem olyan hálás a szívem, lehet, hogy nem mondom elégszer, de bár azt gondolom, hogy az ember megköszöni egyszer, kétszer, háromszor, Isten úgy is látja ezeket, de nekem olyan hálás a szívem, hogy amikor ez az imaház épült, hogy hogyan fogtak össze itt az emberek. Hogy amikor feltöltöttük ezt a fél hektáros területet, hogy itt traktorok özöne állt, pótkocsikkal, és hordtuk innen a sertés telepről, hát azt gondolom, hogy van itt jó néhány férfi, aki tudja, miről beszélek, meg asszony is, mert az asszonyok főztek, a férfiak meg hordták a földet, hogy milyen összefogás volt. Milyen áldozatokat hoztak? Soha senkinek egy árva fillért nem fizettünk. És itt tulajdonképpen minden, itt a függönytől kezdve, a karnison keresztül, a feltöltésig, itt minden komoly áldozatot hoztak emberek azért, hogy ez megépülhessen. És higgyétek el, hogy a közösségépítés az mindig áldozattal jár. De a közösséghez való tartozás is áldozattal jár. Mert áldozat nélkül nem lehet közösséget építeni, és nem lehet közösséghez tartozni. A családnak fontos volt, hogy ez az ünnep különleges legyen, és a szülőknek fontos volt, hogy gyermekük életének is része legyen ez. És a szülők példával jártak elől. A gyermek látta, hogy a szüleinek ez fontos. Nem? Hát a gyermek ott bandukolt, 140 kilométeren keresztül, édesanyjával, édesapjával. Lehet, hogy a gyermek, 12 éves gyerek megkérdezte, hogy anya, apa, hát hova megyünk ilyen messzire? Jó van, fiacskám, gyere csak, gyere csak. És akkor 3-4 napon keresztül csak mondta, hogy megyünk Jeruzsálembe. De mi nem megyünk Jeruzsálembe? Hát Páska ünnep van. És akkor lehet, hogy a gyermek úgy elgondolkodott az, hogy 3-4 napi járóföld. És most nagyon antropomorf módon mutatom ezt be, mert nyilván ez a 12 éves gyermek, ez Jézus volt, tudta, hogy miért megy. Hát persze, hogy tudta. De azért ez a példa már ott volt, hogy a szüleinek fontos volt az, hogy elmenjenek Názáretből Jeruzsálembe. Áldozatot hoztak. És a szülők példával jártak elől. A gyermek látta, hogy a szüleinek ez fontos. És látta az áldozatot, részese volt a hosszú útnak, és kapott egy mintát, hogy a közösséghez való tartozás, a hagyomány, a szokás, az hogyan épül be az életükbe. És ezért nagyon fontos, hogy hozzátok a gyermekeiteket, mert mintát adtok számukra. És szeretnélek bátorítani benneteket, drága testvérek, hogy hozzátok a gyermekeiteket. Mert ahova viszitek, és ahogyan éltek, ahogyan beszéltek, amit tesztek, az lesz a minta a gyermeketek számára. Ahova viszitek. A saját életemből hadd hozzak egy példát. Édesapámat nagyon szerettem. Aztán a szüleim elváltak. Édesanyámmal maradtunk, édesanyámat is nagyon szerettem. És 2 hetente jártunk a húgommal édesapámhoz. Mi Erzsébeten laktunk, édesapám pedig a nagymamámmal lakott Budán. Ott a Szénatér környékén. Ez egy bő órás, inkább másfél órás út volt. És amikor édesapám vitt bennünket Erzsébetről Budára, akkor a Szénatéren mindig volt egy kocsma. És abba a kocsmába mindig bementünk. Úgy előttem van ez a kép, mintha tegnap lett volna. Lementünk egy ilyen alaksorba, vágni lehetett a füstöt, tömény büdös volt, és tömény alkoholszag. Most is ott érzem az orromban. És ez beleívódott. Ez belém ívódott. Hogy apámmal minden második szombaton, mielőtt hazamentünk volna, bementünk a kocsmába. Neki ez volt fontos. Ez volt fontos. És én ezt a mintát láttam. De aztán az Úr ebből kiemelt. És hitre juthattam. És áldom és magasztalom az Urat ezért. De tudjátok, amilyen mintát adtok ti a gyermeketek számára, olyan lesz a gyermeketek. Ha kocsmába mentek, akkor kocsmához, akkor majd valószínűleg 5 fok kikötni. Tudjátok, én úgy nőttem föl hitrejutásom után, mert azért két irány lehet. Vagy ebbe az irányba megyek, amilyen apám, vagy azt mondom, hogy szeretnék olyan lenni, amilyen nem volt az apám. Szeretnék olyan lenni, amilyen nem volt ő. És ezt lehet, hogy a gyermekeink már nem úgy értik, meg nem úgy élik meg. És talán mondhatom azt, hogy tegyék össze azok a gyermekek a kezüket, akik nem ezt a mintát látták. Szóval ahová viszitek, meg ahogyan éltek, meg ahogyan beszéltek, meg amit tesztek, az lesz a minta a gyermeketek számára. És hogyha látja a gyermeketek, hogy fontos számotokra a közösség, a közösséghez való tartozás, ha ebben nő fel, akkor reménység szerint neki is fontos lesz, mert ezt a mintát látta. És amit tesztek, azt fogja tenni a gyermeketek is. Meg ahogyan beszéltek. Hát ha otthon úgy beszélsz, mint egy kocsis apaként, akkor a gyermeked az iskolában úgy fog beszélni, mint egy kocsis. Ennyire egyszerű. Amit lát otthon, amit hall otthon, olyan lesz. És így fog felnőni. És hogyha csúnyán beszéltek, ha káromkodtok, ha szídjátok a másik embert, akkor ő is ezt fogja tenni. Ha háta mögött beszélsz valakinél, akkor a gyereketek is majd ez lesz a trendi, meg ez lesz a normális, hogy a háta mögött beszélik ki a másikat. És ha ezt látja, hogy vasárnapról vasárnapra jöttök a gyülekezetbe, akkor fontos lesz neki is a gyülekezet. Egyszer olvastam egy könyvet, és nagyon megérintett egy rész, egy epizód. Egy kis gyermek, hát felnőttként írta a könyvet, de amikor kisgyermek volt, akkor minden este, nagyon szegény körülmények között éltek, amikor kisgyermek volt, akkor este benyitott az édesanyjának, meg az édesapjának a hálószobájába, és mindig látta, hogy az anyja, meg az apja térden imádkoznak. És ez lett neki természetes. Minden este imádkozik. És folytatta, vitte tovább. A szülei már meghaltak, de vitte tovább, hogy minden este térdet hajtva imádkozott. Mert ezt látta. Ezt látta. És ha azt látja, hogy ti jöttök vasárnapról vasárnapra, akkor a gyermeketeknek ez lesz a természetes. Ez lesz a természetes. És drága szülők, ti teremtitek meg a gyermeketek számára a természetes dolgokat. Ti teremtitek meg. És az lehet, hogy hullámzó lesz tinédzser korban, de kapott egy jó alapot. És ez az alap végig fogja kísérni az életét. De ha azt látja, hogy nektek ez nem fontos, akkor neki miért lenne fontos? Ebben a történetben egy család megy, hogy együtt gyakorolják a hagyományt, a szokást és az Istenhez való tartozásukat, kifejezik a jeruzsálemi közösségben. A szülőknek fontos volt, hogy együtt. Nem a feleség küldte a férjét, vagy a férj küldte a feleségét, vagy a szülők, ami ma már egyre inkább elterjedt, hogy a szülő küldi a gyerekét, hogy fiam, menjél templomba. Hát el vagyunk keseredve a feleségemmel, meg itt a felügyelő asszonyal. El vagyunk keseredve, hogy az általános iskolás gyermekeknek havonta egyszer kötelező a gyülekezetbe való járás. Nem az evangélikusba, hanem menjen gyülekezetbe. Aztán, hogyha hozzánk jön, hozzánk jön. És tudjátok, mit csinálnak? Kiteszik, kocsival elhozzák, kiteszik. És menjél, fiam, a templomba. Vagy áthozzák gyerekórára, bekíséri, aztán elmegy a McDonald'sba. Ezt egy szülő mondta, hogy addig elmegyek, Mekibe eszek egyet. Értitek? Hát erről van szó. És ezt látja a gyerek, hogy hát anyámnak, apámnak nem fontos, mert kitesz, kvázi egy gyerek megőrzőbe, most értsétek, hogy egy gyerek megőrzőbe kitesz, ő meg elmegy kajálni a Mekibe, ahelyett, hogy engem is vinne. Ugye? És a gyereknek ez lesz majd a fontos, ezt látja. És hogyha nekik nem fontos, akkor a gyereknek miért lenne fontos? És ne a gyereket küldjétek, hanem gyertek. Gyertek együtt. És a férj a feleség iránt, a feleség a férj iránt, a szülő a gyermekek iránt tartoznak felelősséggel. És most itt nem az elhelyezkedés a fontos, hogy a gyerek van a csúcson, most csak a háromszög így jött ki, de a férj a feleség iránt felelős, a feleség a férj iránt, és aztán a szülők pedig a gyermekek iránt felelősek. És középpontban kell, ott kell, hogy legyen Isten. A szülőkre van bízva a gyermek nem csak a testi fejlődése, nem csak, hanem a lelki fejlődése is. Na ez az, amit a legtöbben nem is értenek. Az a fontos, hogy a gyerek fölnőjön. Aztán, hogy nő fel, mint a dudva, az már teljesen más. Az már nem is foglalkozik. Nem csak azért vagyunk felelősek, hogy a gyermek testileg, értelmileg növekedjen, képességben egyre előrébb jusson, hanem azért is felelősséget vállalunk, ezt tesszük ugye a keresztelési fogadalmunkban, hogy lelkileg is erősödjön, növekedjen az Isten ismeretben. A gyermek lelke is ránk van bízva, nem csupán a teste. És ezt hadd hangsúlyozom, drága testvérek, hogy a gyereknek nem csak a teste van, meg a szelleme, az értelme van ránk bízva, hanem a lelke is ránk van bízva. A gyermek lelke is ránk van bízva, nem csupán a teste. Azért is számon fog kérni Isten, hogy megtettem-e mindent, hogy megismerje Istent, és az ő fiát, Jézus Krisztust, és az ő egész megváltói munkáját. Ez is ránk van bízva. Ez is a szülőre van bízva. Amikor itt fogadalmat tettünk, akkor megfogadtuk, hogy vállalom a keresztény való növekedését egy gyülekezet közösségében. Ezt vállalom. És ha nem teszem, akkor számon fogja kérni, hogy hol voltál te, meg hol volt a te gyermeked. És ahogy ránk van bízva, hogy a gyermekünk megismeri a szorzó táblát, vagy megismeri a történelmet, megismeri a szép irodalmat, rám van bízva az is, hogy a közösség, a gyülekezet, a gyülekezetnek az élete az a része legyen. És Isten legyen az első az életében. Nem arról van szó, hogy ne tanítsd meg a szorzótáblát, tanítsd. Hát mi is vívódunk a gyerekeinkkel. Vívódunk. Úgy sajnálom, most Mánuel fiam történelmet tanul. Ugye milyen nehéz azt a sok görög Istent megtanulni. Én úgy sajnálom ezeket a gyerekeket. Kérdezte is tegnap, amikor feleségem tanult vele. Kérdezi, hogy minek kell megtanulni ezt a rengeteg Isten nevet. Kérdezi a Manó fiam, hogy hát, de anya, hát egy Isten van, nem? Minek kell megtanulni? Több Isten hit, ugye? De olyan aranyosak ezek a gyermekek. Persze aztán nehéz megértetni, hogy alapvető intelligencia, meg az emberhez kell, hogy társuljon azért ismeret, meg tudás. Nehéz egy ötödikes gyermekkel megértetni, de hát ahogy meg kell tanítani nekünk, a gyermekeinknek a szorzótáblát, a történelmet, a szép irodalmat, egy-egy verset, mit küzdöttünk valamelyik nap 16 verssel, ugye? Vagy 16 verszakos verssel, ugye? Meg kell tanítani, de nem csak a szorzótáblát kell, drága testvérünk, az Isten ismerete, az is ránk van bízva. Az is ránk van bízva. És ha azt látja rajtam édesapaként, hogy nekem nem első az Isten, hanem a harmadik, az ötödik, meg a tizedik helyen van, akkor neki sem az első helyen lesz, hanem csak mellékesként lesz ott Isten az életében. És nem szeretném szembeállítani, még miért valaki félreértené, nem szeretném szembeállítani egymással a kettőt, és remélem, hogy nem értitek félre, de a tantárgy szeretetéből nem következik az Isten szeretete. És tényleg ne értsétek ezt félre. Tegnap a lányommal, lányommal, Anna lányommal, meg a feleségemmel, fönt voltunk a Hung Expo-n, rengeteg egyetemet néztük, hogy hova menjen a gyermekünk tovább tanulni. Hát tavaly is elmentünk, idén is, jövőre is, de azt jelenti, hogy nem tudjuk. Minden évben elmegyünk, nem tudjuk. Ebben talán már körvonalazódik, de fontosnak érezzük szülőként, ez is a felelősségünk, hogy a gyermekeinek, hogyha van rá lehetőség, akkor az ő tudását, az ő képességét nézve, hogy hova menjen tovább tanulni. A szorzó táblát is meg kell tanítani a gyermekemmel, de az Isten ismeretet is. Na, ezt szokták elhanyagolni. Ezt szokták elhanyagolni. És ezt kellene megérteni, drága testvérek, hogy a tantárgy szeretetéből nem következik az Isten szeretete, de az Isten szeretetéből következik a tantárgy szeretete. Következik. Menjünk vissza egyet. Még kicsit lelkes volt ott a hátulülő, még menjünk. Oké, akkor egyet léphetünk, oké. Szóval az Isten szeretetéből fog következni a tantárgy szeretete. És tudjátok, miért mondom ezt? Mert én is akkor kezdtem el igazán tanulni, megszeretni a tanulást, pedig én, nem, feleségem nem szereti, ezt hangoztatom, de én megbuktam szakrajzból, utáltam a szakrajzot, meg a mechanikát is. Fú, de gyűlöltem. Szóval, amikor hitre jutottam, megtértem, elkezdtem szeretni a szakrajzot. A mechanikát kevésbé tudtam megszerettetni velem a tanár, de a szakrajzot nagyon-nagyon megszerettem. És aztán persze különböző vektorszámítás, meg minden, azt elkezdtem, Isten valahogy szorgalmat adott, és elkezdtem tanulni. Azért, mert az Isten szeretetéből fakadt a tantárgy szeretet. Mert akkor Isten valami olyan felelősséggel ruházott fel, hogy megértettem a tanulási szolgálat. Értitek? Ezért van a kettő között így összefüggés, mert megértettem azt, hogy a tanulási szolgálat, az ismeret szerzést is szolgálat, és az Isten dicsőségét munkája. Hát Isten nem akarja, hogy végig bukdácsoljak. Hát Isten szeretné, hogyha tanulásban is őt tudnám dicsőíteni. Őt tudnám dicsőíteni. És hálás vagyok azért, hogy leérettségiztem viszonylag azért jól. Aztán hát diploma van a kezemben, és hát nem kettesekkel bukdácsoltam át. Hálás vagyok ezért. Nem voltam nagy képességű gyerek, de megértettem azt, hogy a tanulás az szolgálat. Ugyanolyan szolgálat, mint egy prédikáció, vagy ugyanolyan szolgálat, mint egy seprés itt a gyülekezetben, vagy bármi. Az is egy szolgálat, a tanulás. És mindenek rendelt ideje van. És helytállni szorgalommal a tanulásban, és helytállni készséggel a szolgálatban, a gyülekezet közösségében. Ezek mind szolgálatok. És ezért van szükség hívő orvosokra, mérnökökre, pedagógusokra, ápolókra, szakemberekre. Van sok jó orvos. Ne értsétek félre, van sok jó orvos. De olyan kevés Krisztusban hívő orvos van. Van sok jó mérnök, pedagógus, ápoló, de olyan kevés Krisztusban hívő mérnök, pedagógus, ápoló, és lehetne még sorolni. Olyan kevés van, akik a hivatásukat is szolgálatként, hivatásukra is szolgálatként tekintenek. És ez a kettő megfér egymás mellett. Nekem szülőként ezt a kettőt együtt kell a gyermekemért tennem. Egyengetnem az útját az életben, de oda vezetnem a gyermekemet Krisztushoz. Egyengetnem a gyermekemet, amikor a szorzótáblát kell tanulnom, és egyengetnem kell akkor is, amikor vasárnap a gyülekezet közösségébe kell hoznom. És ezért gyertek, és ezért hozzátok a gyermeketeket, és ne küldjétek. És sajnos nincsen idő arra, hogy ezt a történetet részletesen magyarázzuk, pedig nagyon sok üzenet van benne, de ennek az eseménynek a végére szeretnék még kitérni. Azt olvasok Lukács 2-ben, ő pedig így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názaretbe, és engedelmeskedett nekik. Jézus Krisztus kicsin gyermekként, 12 évesen már tudta, hogy miért jött, hogy milyen céllal érkezett erre a földre. És Isteni mi voltja már 12 évesen is kirajzolódott, és ő ennek a tudatában volt. Ő azért jött, hogy az Atya akaratát teljesítse. Megváltóként jött ebbe a világba, és 12 évesen is megváltóként viselkedett, de mindemellett sosem felejtette el, hogy a földi szüleinek is engedelmeskedjen. És talán ebben a történetben az egyik csúcspontja ennek a történetnek ez, hogy megváltóként az ő szüleinek engedelmeskedett. Az atya iránti engedelmességből fakad a szülők iránti engedelmesség. És ez a kettő összetartozik, és egyik következik a másikból. Ha a gyermekemet az atya iránti engedelmességre és az Isten szeretetére tanítom, nevelem, ha ezt a példát adom nekik, akkor szeretni fogja a gyermekem a tantárgyakat, a sportot, amit éppen kedvel, és a szülők iránt is engedelmeskedni fog. Ez a kettő, ez így függ össze. Az atya iránti engedelmesség, az Isten szeretete, a tantárgy szeretet és a szülők iránti engedelmesség. Csak az egyik következik a másikból, és az magasabb rendű. És nekünk ebben kell példát mutatnunk a gyermekeink számára. És ahogy Krisztus engedelmeskedett az atyának, ahogy engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig, mert erről olvashatunk a Filippi levélben, ott a Krisztus himnuszban, hogy a Krisztus engedelmeskedett az atyának. Úgy élhetünk mi is szülőként gyermekeink előtt ebben az engedelmességben, és mutathatunk példát. Mert enélkül nem megy. Csak így megy, drága testvérek. Csak így megy. Mert ez a példa lehet számukra és az életünknek a megalapozása. És amit itt vállaltunk, kedves testvérek, az a gyermeke megalapozása. Ha nem vettük komolyan, akkor a gyerek se fogja komolyan venni. Ha komolyan vesszük, akkor majd a gyermek is komolyan, reménység szerint komolyan fogja venni. És ezért imádkozunk. Amen. Imádkozzunk. Uram, olyan sok vétkem van édesapaként, férjként, és újra rám terhelődik az, hogy mennyi mindenben vétettem a gyermekeim ellen. És Uram, szeretném az első és legfontosabbat, hogy hozzád szeretni őket. Mert tudom, Uram, hogy az érted égett szív majd fog égni másért is. És tudom azt, Uram, hogy az irántad való engedelmesség és az irántad való szeretet lesz majd az, ami hajtja a gyermekeinket abban, hogy a hivatásukat is úgy végezzék a legjobb tudásuk, legjobb képességük szerint. Uram, kérlek azért, hogy te áld meg a gyermekeinket, akiket ránk bíztál. Különösen azokat a családokat, ahol picin gyermek van, ahol még az alapozás most történik, most folyik. És Urunk, add, hogy a szülők jó példával tudjanak előjárni. Urunk, ebben adj bölcsességet nekünk. Amen.